114, 115, 116.
100 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Mire lenne szüksége a hazai gyermekvédelemnek valójában? Ezzel a témával kezdődik 2025. december 30-án a Civil Rádióban az esztendő utolsó keddi délutáni műsora, a 117 perc magazin. Én Szabó András vagyok. Rendhagyó műsorral készültünk a mai alkalommal, ugyanis az év során már elhangzott emlékezetes beszélgetésekből készítettünk egy válogatást, amelyen munkatársaim Nagy Helga és Madarász Máté nevében is boldogabb új évet kívánunk minden hallgatónknak. Mai további témáinkból röviden. A demokratikus Magyarország újra alapozásának alapelvei, jogállami minimum. Döbbenetes mértékű iskolai szegregációra világít rá egy friss ombudsmani jelentés. Mennyire érzékelhető az, hogy a környezetvédelme egyre sürgetőbb? Az ország egyetlen türelmi zónáját éppen egy gyermekvédelmi intézet közelében jelölték ki. Kereszthúzat. Az egyetemisták által indított kollektíva és magazin a kultúra demokratizálásáért. Budapest, Hollywood. Magyarok, akik beírták magukat az amerikai filmtörténetbe, ne etessük a vízimadarakat. Bárcsak soha egyetlen gyerek se válna áldozottá a falakon belül, bárcsak ne kizárólag a tragikus események után kerül a gyermekvédelem a figyelem középpontjába. És a telefonbíton Vaskuti Gergely, pszichológus, a Hintalovon Alapítvány munkatársa. Szervusz Gergely, hello!
Szerbusz. Szia, szeretettel, köszöntök minden hallgatót.
Az a beszélgetésünk témája, mire lenne szüksége a mai hazai gyermekvédelemnek valójában. És ilyen jó hírekre biztos, amit az előbb mondtam, beszéltünk, hogy ne legyenek áldozatok, már ez is egy jó hír, amikor az ember tagadással állít valamit. De szerinted mit most a középponti kérdés a gyermekvédelemben?
Hát én azt gondolom, és erről nagyon nehéz beszélni, és felkavaró beszélni, azért, mert igazából akik gyerekvédelemben, vagy a gyerekvédelem közelében dolgoznak, évről évre, és évtizedről évtizedre elmondjuk ugyanazokat a dolgokat, hogy mire lenne szükség. Óriási szükség lenne a munkaerőre, szakemberekre, jól képzett szakemberekre például. És akkor ennek nyilván van egy csomó feltétele, akkor lennének elegendő számban és elég jól képzett szakemberek, hogyha lenne a szakmának társadalmi megbecsültsége, hogyha lenne a szakmának anyagi megbecsültsége például. Nagyon fontos lenne a tárgyi feltételeken javítani. Tehát, hogyha egy szóval akarnám, és akkor még sorolhatnám hosszasan, amit tényleg mindannyian évről évre, évtizedről évtizedre elmondunk. Hogyha egy szóban kéne összefoglalom, akkor azt mondanám, hogy igazából meg kellene hallgatni a gyerekvédelmi intézményekben dolgozók véleményeket, a gyermekotthonokban felnőtt gyerekek felnőtteknek a véleményét, tehát odafordulásra lenne szükség.
És most így a gyermekvédelem alatt az intézményeket beszéljük, ugye arról van szó, hogy a gyermekvédelemnek két szintje van, maga a szakellátás, ugye azt jelenti intézményekben a gyerekek vannak, ugye, és van az úgynevezett alapellátás, vagy jóléti ellátás, így is lehetne fogalmazni, amelyik azokban a viszonyokban próbál segíteni a gyerekeknek, ahol még otthon vannak a gyerekek, és oda is kéne egy szakmai világ, ugye? Ez a kettő, ugye?
Igen, ugye, hogyha engem kérdezel a gyerekvédelemről, mivel én szakellátásban, tehát én gyerek otthonban dolgoztam sokáig, nekem azonnal az kapcsol be, de valóban a gyermekvédelmi rendszernek két szintje van, ugye az alapellátásról addig beszélünk, amíg a gyerekek a családjukban nevelkednek, ennek sok formája van, pénzbeli, természetbeli ellátások, és szakellátásról beszélünk onnan, amikor a gyereket kiemelnek a családjából, tehát nevelőszülőkhöz, gyermek otthonba, lakás otthonba kerül. Egyébként, amit elmondtam, hogy a megfelelő tárgyi feltételek, szakemberek anyagi megbecsültsége, társadalmi megbecsültsége, az mind az alap és mind a szakellátás vonatkozásában.
Igen, tűnik, azt hiszem, az állam olyat vállal ezzel a törvényel és ezzel az intézményrendszerrel, hogy ha rosszul működik a gyereknek a családja, attól ne járjon rosszul, legyen esélye arra, hogy legalább úgy, mint a vele egykorú társai, elfogadható módon tudjon felnőtté válni, kaphasson életesét, miskolát, egyáltalán célt, jövőt, egyáltalán olyan kapcsolati lehetőséget, amitől egyenrangú lehet a társaival, ugye? És ehhez viszont feltételekre van szükség az intézményrendszeren belül, gondolom.
Igen, egyrészt ez a gyermekvédelem célja, másrészt a gyermekvédelem komplex rendszerének, tehát az alapellátásnak és a szakellátásnak a célja az, hogy megelőzhetővé váljon egy gyerek családból történő kiemelése, és hogyha erre mégis sor kerül, akkor pedig minél nagyobb esélye legyen a gyereknek az adott családba való visszakerülésre. És akkor ennek, és hogyha itt tágabban nézzük ezt, hogy akkor a prevenciónak milyen lehetősége vannak az alapellátás, a felvilágosítás, edukáció. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex, nagyon-nagyon tág rendszer, amiről szóval, de mondom, a cél az az, hogy a családok képesek, alkalmasak legyenek egy gyereknek a felnevelésére.
Hadd kérdezem, önmagában a szakellátás képes-e elérni azokat a gyerekeknek, akiknek szüksége van szakellátásra? Tehát képes-e? Mert ugye régen mindig is az volt az alapkérdés, hogy azok a gyerekek, akik veszélyben vannak, azokat időben észre lehessen venni, és amelyen lehet, oda lehessen vinni a szakszerű segítséget, és csak jobb helyen kiemelni a családban.
Hát ez egy nagyon-nagyon összetett és igazán mélyre menő kérdés, hogy
bocsánat, értene,
hát, amit kérdezel, az tulajdonképpen az, hogy akinek igazán szüksége, tehát a leginkább nélkülöző, hogy a legnagyobb veszélyben lévő gyerekek vajon belekerülnek-e a gyerekvédelmi ellátórendszernek a látó körébe. Ez egy nagyon összetett kérdés. Én magam is találkoztam olyan gyerekkel, aki gyakorlatilag véletlenül került szinte a gyerekvédelmi ellátás látókörében, mert valaki egy erdőben rátalált, egy erdőben élő család. Ez egy nagyon, nagyon összetett kérdés, és azt gondolom, hogy ebben biztos, hogy nagyon komoly regionális különbségek is vannak.
Hadd kérdezem, mert mégis rádióban vagyunk. Lehet azt mondani például az embereknek, hallgatóknak, hogyha látnak ilyen szempontból problémás gyerekhelyzetet, tehát mondjuk otthon vagy látszik, hogy a gyereknek nincs rendben az élete, hogy ilyenkor mi a teendő? Lehet szólni? Lehet ilyen szempont mozgósítani segítséget? Mert ugye végig a gyerekeket társadalmilag együtt neveljük. Van ugyan család, de olyan szempont a társadalmi környezetben látni valakit, hogy veszélyben van, bajban van, akkor jó a társadalom, hogyha ilyenkor utána lehet nyúlni a bajba kerültnek.
Igen, az a válaszom, hogy lehet szólni, és kell is szólni. Ugye van egy láthatatlan védőháló, a gyermekvédelmi erdőrendszer, aminek tagjai az összes gyerekkel foglalkozó szakember, tehát házi orvos, pedagógus, szóval mindenki, aki a gyerekekkel foglalkozik. Nekik van egy jelzési kötelességük. Ebben rájuk vonatkozóan szigorodott is a közelmúltban a jogszabály, nekik akár büntetőjogi felelősséggel is tartoznak akkor, hogyha elmulasztanak jelzést tenni. Tehát, hogyha azt gyanítják, hogy a gyerek bajban, veszélyben van, és nem tesznek jelzést, akkor ennek akár büntetőjogi felelőssége is lehet. De egyébként az állampolgároknak is van jelzési lehetőségük, jelzési kötelezettségük. A különbség az, hogy őket, a laikusokat nem terheli ilyen büntetőjogi vagy munkajogi felelősség, tehát nincs ilyen fajta következménye akkor, hogyha elmulasztanak jelzést tenni, de mégis igen, állampolgárként is lehet és kell gyerekvédelmi jelzéssel élni a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálat felé, vagy a gyámhivatal felé. Egyébként a Hintadobon Alapítványnál létrehoztunk erre egy felületet, ami éppen abban segít eligazodni szakembereknek és nem szakembereknek, hogy mikor és hova tudnak, vagy kell jelzést tenni.
Van még egy másik kérdésem, hogy jár, hogy hadd kérdezem, mert te járatos vagy a szakellátásban, van ott jobb a gyerekeknek, mint azokban a családokban, ahonnan kiemelik?
Annyira jókat kérdezed, de ezekről órákat kellene beszélgetni. Azt gondolom, hogy erre így nem lehet egy szóval válaszolni, tehát itt óriási különbségek vannak, gyermekotthon és gyermekotthon nevelőszülő és nevelőszülő, illetve hát család és család között. Nyilvánvalóan az államnak az a kötelessége, hogy jobb feltételeket biztosítson, hogyha megadja a gyerekeknek, a családjukba kiemel gyerekek számára a helyettesítő védelmet. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy évről évre ombudsmani jelentések sora hívja fel a figyelmet arra, hogy sok esetben a gyerekek rosszabb feltételek, rosszabb tárgyi feltételek közé kerülnek, mint ahogyan éltek a családjuknál. Csak hogy egy statisztikát hadd mondjak, ma a gyerekvédelmi rendszerből körülbelül minden kilencedik ember, minden kilencedik szakember hiányzik. Tehát rengeteg állás betöltetlen. Nyilván, hogyha ezek az állások betöltetlenek, hát akkor annyival kevesebb figyelem jut a gyerekekre. Uh-huh. Egyébként van egy úgynevezett gyermekcsoki civil koalíció nevű ennyi szervezet, vagy egy együttműködés gyerekekkel foglalkozó szakemberek és civilek között, akik a tavalyi évben összeállítottunk egy javaslatcsomagot, uh-huh. azzal a címmel, hogy mire lenne szüksége a magyar gyerekvédelemnek, uh-huh. és többek között ezekre a kérdésekre is kitérünk, hogy nagyon a tárgyi feltételek a már erőforrásnak a megteremtése. Tehát nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésre, de tényleg nagyon összetett kérdés, és óriási különbségek vannak gyerekotthonok.
Igen, van egy gondolatom még, ami ide tartozik, mint kérdés. Van ide tartozik még egy kérdés, mert ugye válaszoltál annyit, amennyit ebből lehet tudni, hogy igenis ellentmondásos a dolog, de hogy akkor jó egy szakellátás, hogyha érdemben jobb. Hogyha azt lehet mondani, hogy a gyerek kikerül a családból, akkor jobb eséllyel marad meg a saját maga útján, és úgy tetszik talál életében partnereket és normális életkezdést, akkor jobb a gyermekvédelemben a bekerülés is. De az a kérdés, hogy a kikerülés után, mert régen volt egy szokás a gyermekvédelemnek, ugye, nem tudom, most van-e, hogy elkísérik még ugye egy-két évig, három évig utógondozóként. Van-e még ilyen?
Hát szóval, hogy egyrészt, ugye, amit mondtam, hogy elmondani a gyerekvédelemnek a feladata, vagy a célja az mindig az, hogy a gyerek visszailleszthető, visszakerülhessen a családjába. Tehát ilyenkor ugye a gyerek, akit kiemelnek a családjában, nem szakad meg feltétlenül a kapcsolata a családjával, hanem akkor szakemberek segítenek a családnak, illetve szakemberek segítenek a gyereknek is. És azt kérdezted, hogy szokás-e még így követni?
Van-e még utógondozás?
Van természetesen, ma is van utógondozói ellátás a gyerekvédelemnek. Hát amikor valaki betölti a 18. életévét, akkor nem feltétlenül kell elköltözni a nevelőszülőtől, vagy elhagyni a gyermekotthont, hanem maradhat, akár több mint 10 évig is maradhat. Ennek vannak feltételei, most ez nagyon hosszú, hogy vannak feltételei, hogy dolgozik-e, vagy tanul, hogyha tanul, akkor ha felsőoktatásban tanul, akkor tovább maradhat. Körülbelül ma 23 ezer gyerek és fiatal felnőtt él szakellátásban, uh-huh. olyan 2000-2500 az utógondozói ellátásban részesülőknek a száma, uh-huh. és ez tulajdonképpen évről évre közel azonos szám. Tavalyi évben egy picit csökkent az utógondozói ellátottaknak a száma.
Uh-huh. Köszönöm szépen, Gergő, amit elmondtál, és szerintem ez a hallgatóknak kell leginkább meg azt is, hogy tulajdonképpen létezik gyermekvédelem, mégpedig ez a fronton, tehát hogyha vegyük ki a politikából ezt az egész témát, hanem igen, érkezünk hozzá a gyerekekhez, és valóban kaphassák meg azokat a segítségeket, ami valóban szükségük van rá, mert egyetlen gyerekről sem szabad lemondani, egyetlen gyereknek sem szabadna olyan körülményeket megélni, ami sajnos néha még mindig van. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Jó, minden jót, vigyázz magad.
Én is köszönöm, neked is minden jót.
Tizennégy, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
15 elismert szakértő, jogász, egykori miniszter, közgazdász, politológus és közéleti szereplő hozta létre a Jogállami Minimum című közös szakmai anyagot, amely a demokratikus Magyarország újra alapozásának alapelveit foglalja össze. A telefonban itt van Szalóki Viktor, politikai igazgató az A-Hang-tól. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Önök tették nyilvánosságra ezt a szöveget, és nagyon is izgalmas, és bárki csatlakozhat, az is ide van írva a sajtóanyagban, de tulajdonképpen miről szól ez az egész dolog, és miért van rá szükség?
Maga a kezdeményezés az valóban 15 nagyon elismert olyan közéleti szereplő, egyetemi oktató, jogász, politológus hozta létre, akik abban szerettek volna valamilyen kicsit tovább gondolni azt a fajta politikai pártcsatározást, aminek ma szerintem mindannyian szemtanúi lehetünk, ami valamilyen választ, vagy valamilyen utat ad arra, hogyha valóban kormányváltás lesz, akkor ne csak kormányváltásról beszéljünk, hanem valódi rendszerváltásról is, és ők ezek a szakértők készítettek egy úgynevezett jogállami minimumot, ami összefoglalja azokat a területeket, amikben azonnali változásra van szükség, és ezek a szerzők pedig erre tettek kísérletet, hogy megalapozzák azt, hogy mik is igazából ezek a szakterületek. Ha csak említhetek párat, akkor olyan tématerületekben alkottak meg javaslatokat, illetve olyan dolgokat, amiknél helyreállítás szükséges, mint az alkotmány, az alkotmánybíróság, de ide tartozik például a média helyzete, a véleményszabadság, vagy éppen az önkormányzatok gyülekezési és egyesülési jog is.
Majdnem mindegyikbe bele lehetne akadni, hogy egészen mi lehet ott a gond, de nyilvánvalóan érdemes ezt elolvasni, de úgy tudom, vannak még más tartalmak is, ami ilyen szempontból rendezni való, de hadd kérdezzem, kik a szereplők igazából, mert ugye úgy gondolom, hogy mindegyik ebben az értelemben valamilyen közeleti ismeretekkel kell, hogy rendelkezzen, és kettő, milyen a fogadókészség, mert ugye megjelent már, és gondolom érkeznek magukhoz visszajelzések.
Igen, abszolút, ez az A-Hang oldalán elérhető ez a jogállami minimum, és ennek a szerkesztői egyébként számos alkotója van ennek, de akik igazából ezt kibocsájtották, ők dr. Bárándi Péter jogász, volt igazságügyi miniszter, dr. Kerekes Zsuzsa alkotmányjogász, illetve dr. Vörös Imre egyetemi tanár, volt alkotmánybíró, az MTA rendes tagja. És ők úgy döntöttek, hogy amellett, hogy ezt az anyagot megalkották, ezt szerették volna, hogy minél szélesebb réteghez eljusson. És azért indították el nálunk az A-Hang platformján ezt kvázi mint egy ilyen nyílt levél formájában, ahová minden demokratikus Magyarország iránt elkötelezett polgárt és szervezetet várnak. És tehát már több ezeren csatlakoztak ehhez. Mi is arra biztatunk mindenkit, hogyha elolvassák és látják, akkor csatlakozzanak, mert ami felénk érkezett visszajelzés ezekkel kapcsolatban, az mind-mind az, hogy valóban szükség van arra, hogy azon kívül, hogy most választások lesznek, és tényleg én is azt gondolom, hogy 15 év után van egy reális esély arra, hogy ez a monolit rendszer, amit nemzeti együttműködés rendszerének hívunk, ez megváltozzon, akkor lehessen tovább is gondolkodni, nem csak azt, hogy egyik kormányt egy másik kormány vált, hanem hogyan képzeljük el egy új Magyarországot. És szerintem erre tesznek kísérletet a szerzők és a szakértők ebben.
Ez miben nyilvánul meg ez a kísérlet? Például újabb és újabb megbeszélésekbe, találkozókba, témafelvetésekbe, diskurzusokba, ilyenekre gondolok?
Nem, magában azt gondolom, hogy ez a jogállami minimum anyag, ami elkészült, ez számos, mind 15, vagy több mint 15 szerzőnek, ez számos, most nem tudom számszerűsíteni, hogy pontosan hány téma területen belül, de nagyon konkrét szakmai javaslatpontokat fogalmaznak meg azzal kapcsolatban, hogy egy rendszerváltás kapcsán, vagy kormány és rendszerváltás kapcsán mik kellenének, hogy legyenek ezek azok a pontok, amikben mondjuk azonnali változásra van szükség. Uh-huh. De csak hadd emeljek például ki egyet, mondjuk a média szabadság kapcsán össze van szedve azok a legfontosabb sarokpontok, amiben változás szükséges. Uh-huh. Például korlátozott hatáskörű, minimális mérlegelési mozgástérrel rendelkező médiahatóság. Uh-huh. Átlátható, hatékony, az Európai Unió elvárásainak megfelelő közszolgálati intézményrendszer, uh-huh. önálló autonóm hírügynökség, a KESMA és a médiapiac más kormány közeli szereplőinek uh-huh. versenyjogi vizsgálata. Tehát mind-mind ezek a tématerületek mind-mind olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amiknél érezhető, azt gondolom a mai napig is számos olyan pont van, hogy a demokrácia hol sérül. Uh-huh. És ezekre, ez a jogállami minimum ezekre kínál egyfajta megoldást vagy javaslatot.
Nagyon izgalmas, amit mond, és mind egyfolytában mindig a konkrétum mozog bennem, hogy például, hogyha ezeket az ember olvassa, akkor az a kérdés, hogy ez úgy befejezett dolog, vagy még hozzátesznek újakat, új szempontokat. Ez az egyik kérdés, a másik pedig, hogy ez ugye akkor, amit maga mondott, feladatosítás. Tehát, hogy hogyan lehet az adott helyzetet, hogy tetszik konszolidálni, helyre tenni. Tehát ez a kettő, amit én most itt felvetnék.
Azt hiszem, az a kérdés az abszolút jogos, hogy ez kész van-e vagy sem. Én azt gondolom, hogy ez egy anyag, és nyilván szerintem a politika rengeteg olyan aktora van, akik, és tudjuk, legyen szó pártpolitikáról, legyen szó szakértőkről, intézményekről, akik ezeken dolgoznak. Uh-huh. Szóval talán úgy tudnám legjobban megfogalmazni, hogy fel kell készülni arra, hogy ha változás van, akkor legyen mihez nyúlni. Uh-huh. Azt se gondolom, hogy bármilyen ilyen anyag, ami elkészül, az olyan dolog lenne, amiről ne kellene például bármilyen társadalmi vitát aztán lefolytatni, uh-huh. de az, hogy legalább legyen alapok, az szerintem egy nagyon fontos dolog. Uh-huh. És akkor visszatérve igen ezekre az, hogy ezek valóban feladatok. Tehát, hogy tényleg ahhoz kanyarodnék vissza, hogy amiben most élünk, vagy amit látunk a közéletben, az szinte kizárólag minden a választások körül forog. Míg az egyik oldal szeretné megtartani a hatalmát, addig a másik oldal szeretné győzni, vagy legyőzni a 15 éve regnáló kormányt a választásokon. De valóban szerintem az a fontos és egy túlmutató dolog, hogy mi állampolgárok, civilek igenis legyünk partnerek abban, hogyha változás van, akkor kezdjük el újraépíteni ezt az országot. Uh-huh. És igen, ahogy ezt említettem, azt gondolom, hogy ez a jogállami minimum, ez például egy jó kapaszkodó arra, hogy el tudjunk indulni, akár a tématerületek mentén, akár azok mentén, hogy ez egyfajta elképzelés, és lehessen még behozni gondolatokat ehhez.
Hadd kérdezem, hogy akkor mi a következő lépés, mert ez nagyon tetszik, és szerintem minden hallgatónak jó szíve ajánlom, nézze meg az A-hang oldalán, és ha úgy gondolja, akkor írja alá, és hogy támogassa. De mi a következő lépés? Mi lesz?
A részünkről a következő lépés az, hogy minél több emberhez eljuttassuk ezt. Ezen dolgozunk, igazából ez is az egyik fontos dolog, amiért a szakértők megkerestek minket ezzel, hogy uh-huh. ebben legyünk partnerek és segítsünk. A mi feladatunk most azt gondolom az, hogy ezt minél több emberhez eljuttassuk. A másik része az már azt hiszem egy kicsit nehezebben ennyire kézzelfogható, az pedig az, hogyha valóban lesz változás jövő áprilisban, valóban ezt a monolit rendszert sikerül megtörni, akkor pedig nekünk civil állampolgároknak is készen kell lenni arra, hogy valamilyen szinten, de kikényszeríthessük azt, hogy itt tényleg egy demokratikus átmenet, vagy egy demokratikus változás jön létre. Ennek nem, azt hiszem arra most nem tennék kísérletet, hogy mik lennének a legkézenfekvőbb eszközök arra, hogy ezeket érvényre tudjuk juttatni akár egy kormányváltás esetén, de abban viszont bízom, hogy ha valóban megtörténik ez a változás, akkor egy új kormány az sokkal inkább tekint partnerként az állampolgárokra, sem mint nem tudom, a kiszolgálóinak, vagy ilyen alárendelt szereplőnek.
Nekem nagyon tetszik, és gondolom a hallgatók jó részének, és inkább az az én kérdésem, hogy akkor a hallgatók ezek szerint akkor az önök oldalán ezzel sokkal többet tudhatnak, és esetleg, ha hozzá akarnak tenni, nem csak aláírni, hanem esetleg véleményüket megfogalmazni, arra is van-e mód?
Így van. A felületünkön az Ahang oldalán elérhető, illetve a szabad.ahang.hu oldalon is elérhető ez, és hogyha aki szeretné ezt aláírni, vagy egyetért ezzel, nyugodtan megteheti, és itt ugyanúgy tud egyébként véleményt is küldeni, ezt le tudja írni a gondolatait. Volt, akik már így is tettek, és küldtek el ezzel kapcsolatosan véleményeket, úgyhogy mi mindenkit arra bátorítunk, hogy aki egyetért vele, egyrészt csatlakozzon, mert az szerintem egy fontos dolog, hogy fel tudjunk mutatni egy látható tömeget, mondjuk egy ilyen kezdeményezés mögött, egy valódi jogállami minimum mögött. Egyrésztről. Másrésztről pedig igen, én is azt gondolom, hogy aki úgy érzi, hogy van, amiben véleménye van és megfogalmazná, az csak bátorítani tudom, hogy ezt tegye meg, hiszen ahogy ezt a beszélgetés során is mondtam, ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy azon túl, hogy ez megszületett, legyen róla tér és lehetőség vitázni.
Nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és tulajdonképpen én meg magukat arra bátorítom, hogy a következő lépéseknél is nyugodtan küldjék el hozzánk az anyagot, és mi természetesen újra szívesen beszélgetünk róla, mert a céljaink ugyanazok, hogy minél többen és minél szabadabban közelítsék azokat a szerepeket, amit állampolgári felelősségnek hívnak. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és minden jót kívánok magának.
Én is köszönöm szépen, viszont hallásra.
Devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau. Quand elle me sonne, j'étais chien méchant. Elle me fait manger dans sa menette. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux. Je suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Száztizenhét perc.
A Civil Rádió majdnem két órás délutáni magazinja.
Nagy port kavart az Alapvető Jogok Biztosának hivatala 6/2025 számú elvi állásfoglalása, amely a párhuzamosan megjelenő egyházi fenntartási köznevelési intézmények felvételi és működési gyakorlatának, valamint a roma gyerekek iskolai szegregációnak összefüggései címmel jelent meg. Az Országos Lapok sumája szerint is, ami Nahalka István oktatáskutató 2023-ben összeállított listája alapján, most a nemzetiségi jogokért felelős ombudsman is kimondta, hogy alapvetően a keresztény egyházak iskola átvételi gyakorlata a legfőbb oka a roma gyerekek szegregációjának. És a telefonban itt van Nahalka István oktatáskutató. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ez egy nagyon komoly megállapítás, és egy nagyon, gondolom, megalapozott információra épül. Tulajdonképpen mivel állunk szembe, és mi itt ez a gyakorlat, amivel gond van?
Azt tudjuk már korábbi adatok alapján is, hogy Magyarország az iskolai szelekciót tekintve a világon az egyik legszélsőségesebb adatokkal rendelkező ország. Nem csak a 14 éves kor utáni szelekciót tekintve, hiszen ott a gyerekek különböző iskola típusokba mennek, ott talán legalábbis az iskola típusok szempontjából természetes is ez a szelekció, bár nem biztos, hogy jó, sőt biztos, hogy nem jó, hanem már előtte is. Tehát már az általános iskolában is olyan szelekció zajlik le, aminek hát elvileg nem szabadna lezajlani, sőt, hát a legkülönbözőbb jogszabályok azt mondják ki, hogy ezt a szelekciót, sőt szegregációt, ugye súlyosabb esetekben szegregációt, ezt meg kéne előzni, vagy, vagy csökkenteni kellene, hogyha, ha már kialakult valahol. És valóban az a helyzet, hogy tehát ez egy jelentős dolog, és valóban az egyházak iskoláinak szerepe ebben nagyon komoly. Nem csak a 2022-ben kiszámolt adatok mutatják ezt, hanem hát azóta már vannak újabb adatok is, amelyeket a mostani legutóbbi tanévvel, tanévben mért adatokkal lehetett kiszámolni.